Tóth Bertalan, a Magyar Szocialista Párt parlamenti frakció vezetője az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést felvételről hallják. Azt mondta, hogy szakmai javaslatok kidolgozása kezdődött meg, ami már választási programnak tekinthető? Kormányprogramnak? Árnyék kormányprogramnak? Minek?
Nyilván megvannak azok a politológiában azok az alapkategóriák, hogy a pártnak van egy pártprogramja, ami választási program, majd a kormányra kerül, akkor kormányprogram lesz. Most mi egy olyan programot készítünk, ami egy ajánlat lesz, ugye nem csak a magyar választóknak, hanem a velünk együttműködni szándékozó pártoknak is, hiszen ebben is egyességre kell jutnunk.
Ez aminek nagyjából januárra el kell készülni.
Januárra mi részünkről szeretnénk ezzel elkészülni. Nyilván a többi pártnak is nagyjából ismerjük a különböző javaslataikat. Ugye itt a párbeszédnek az alapjövedelemmel kapcsolatos javaslatai, az együttnek a különböző javaslatai, ezeket kell úgy összerakni, hogy egy választási programot csak be kell mutatni. Bár azért azt láthatjuk, hogy az elmúlt időszakban, most utalok például az amerikai elnök választásra, ugye olyan a Donald Trumpnak olyan nagyon koherens, egységes választási programját nem ismerhettük meg, tehát tett utalásokat a külpolitikára, utalásokat a gazdaságpolitikára, az adópolitikára, hogy mit szeretne elérni, inkább célokat fogalmazott meg, és így is nyert egy választást. De azt is tudom mondani, hogy 2014-ben a Fidesznek sem volt koherens választási programja. Nyilván egy egyedüli szereplő ezt meg tudja tenni, de azzal nem tehet el idő, hogy mi különböző programok mentén vitatkozzunk az együttműködő pártokkal, tehát ezt minél gyorsabban egybe kell tenni, de azért ehhez szükség van valóban egy miniszterelnök jelöltre, és aki meg hát nyilván azonosul egy ilyen javaslatcsomaga. A pártnak pedig ugye alapvetően fontos, hogy bemutassa, hogy ő miben gondolkodik. Az együttműködésnek pedig az a fontos, hogy bemutassa, hogy együtt milyen más Magyarországot kíván.
A végére a rendes általános országgyűlési választásra közös lista kell? Nyilván, ugye
igen,
kell?
Igen. A mi számításaink azok azt mutatják, hogy a legtöbb szavazatot úgy lehet megszerezni, hogyha a 106 körzetbe állított jelöltek egy közös listán szerepelnek. Ugye nálunk ez egy javaslat az MSZP-n belül, egy fontos alapelv, hogy mindenkinek meg kell küzdenie egy választókerületben. Tehát úgy automatikusan egy országos listára nem kerülhetnek politikusok az MSZP részre, anélkül, hogy megmérettessenek az adott választókerületben. Ehhez viszont pedig az előválasztáson is el kell nyerni a választók többségének bizalmát.
És aki ezen a közös listán van, annak magáénak kell tudnia az MSZP most januárban kidolgozott alapvetéseit?
Nem, tehát pont ezt mondom, hogy nekünk lesz egy javaslatunk, és abba egyességre kell jutni, és azt kell közösen elfogadnunk.
És akik ezt elfogadják, azokból lesz majd egy közös lista az önök számítása.
Akiket az előválasztáson támogatnak, így van, és abból ez lenne a legoptimálisabb.
De tudom, össze lehet gyúrni a különböző baloldalon működő politikai erők elképzelései?
Az alapértékek azonosak. A közös cél megvan, ugye az Orbán kormány leváltása. Én nem látok, hogy most olyan nagyon nagy különbséget a pártok javaslatai között, olyan nagy ellentmondás sem, hogy ezt ne lehessen egy közös programba összegezni.
Nem jelenti az a baloldalon lévő politikai pártok különállásának végét, ha egyszer így együtt neki mennek egy közös választásnak?
Hát én nem akarok jóslatokba belebocsátkozni.
Akkor mi értelme van külön-külön baloldali politikai pártoknak, ha a végén közös listán azonos elvek mentén mennek neki a következő választásokban?
Nyilván, ez most nem tudok más pártnak a nevében nyilatkozni. Ugye a többi baloldali pártban nagyon sok olyan van, aki korábban az MSZP tagjaként vagy politikusaként dolgozott. Ez most egy adott helyzet. A választási rendszer miatt így kell összerakni. Én nem tartom azt problémának, hogy egy adott politikai oldalon több párt működik. Tehát ugye pontosan ez a váltópártiság, hogy hol a jobb oldal, hol a bal oldal kormányoz, ez az, amit akár Európában is azt tudjuk mondani, hogy kezd leáldozni. Tehát azt láthatjuk Európában is, hogy vannak a konzervatívok, vannak a szociáldemokraták, és amúgy meg ott vannak a populista mozgalmak. Tehát ugye, amíg ez a váltópártiság még talán egy együttműködést is jelentett, mint mondjuk Ausztriában és Németországban nagy koalíciót, a választóknak pedig egy jelentős része elégedetlen, és így jöhetnek elő populista mozgalmak. Tehát én nem gondolom, hogy nagyon egysíkúvá kell tenni bármelyik politikai oldal politikáját. A sokszínűség jó, nyilván meg kellene lenni a közös pontoknak, ami a választók javát szolgálja, de az, hogy többféle szempont van, többféle megközelítés és többféle javaslat, szerintem abból mindig csak jobb jöhet ki.
Említette az előbb az amerikai elnök választás, a trumpizmus, a nagyon-nagyon nagyot mondás, majd utána az ütések kiváló állása. Ez nem ihlette meg az MSZP-t, hogy egy ilyen kampányt indítson el?
Hát először is a trumpizmushoz kell egy Trump. Tehát azért Donald Trump élete, az egész múltja, hogy építkezett, hogy ugye a médiában szerepelt, azért az egy amerikai történet. Tehát én nem látom azt, hogy Magyarországon egy ilyen dolog megtörtént. Az, hogy közérthetően kell fogalmazni, azt, hogy nem érdemes körmönfont és nagyon bonyolult dolgokat közölni a választókkal, ez igen, tehát ez üzenet teljesen egyértelműen, szerintem egész Európának valahol. Sajnos, most nem összehasonlítva, és nem azt mondom, hogy Donald Trump olyan, mint az európai populista mozgalom, akik kimondottan akár szélső jobboldali, például Marine Le Pen, vagy ugye az osztrák szélső jobb, vagy ugye Németországban a populista párt, akik kifejezetten olyan elveket vallanak, amivel nem lehet azonosulni, de az biztos, hogy ők teljesen egyszerűen szókimondóan közelítik meg a problémákat. Az egy más kérdés, hogy milyen megoldást javasolnak. Tehát az biztos, hogy az európai politikai elitnek, és ez vonatkozhat a magyar baloldalra is, el kell felejteni azt, hogy akadémiai szinten akarja megfogalmazni a problémákat. Itt az emberek válaszokat várnak, olyan válaszokat, amelyeket megértenek, és amelyekkel azonosulni tudnak. Ez bizony üzenet a magyar baloldalnak, ezen nekünk dolgozni kell.
Hol tartanak ebben a munkában?
Ebben, ahogy mondtam, ez a biztos megélhetés csomagunk 4 pontja, ezek teljesen egyértelmű üzenetek. Ráadásul olyan javaslatok, amelyeket, ahogy mondtam már, a korábbi években benyújtottunk. De mégsem törte át az ingerküszöböt, mégsem erről szólt a Magyar Szocialista Párt oldaláról a média. Sajnos mindig csak a belső vitákról, konfliktusokról. Mi most azt szeretnénk, hogy ezek a javaslataink, ezek minden téren, minden szinten eljussanak a választókhoz.
De azt tudják azt a receptet, hogy mitől lesznek ezekből a témákból, politológusi szakkifejezéssel élve, vacsoraasztal témák, amiket az emberek otthon is meghánynak vetnek, mint a rezsicsökkentés, mint a csok. Mindkettő a Fidesz kiváló témája, látszik a közvéleménykutatásokon. Erről beszélnek az emberek.
Hát nyilván a Fidesznek erre megvan a felülete, tehát a közmédiától kezdve, ugye, amiket most bevásároltak a Fideszhez közeli gazdasági emberek, médiát, TV2-t, internetes portálokat, napi lapokat, tehát erre ők ezt a felületet használják. Nekünk meg nagyon szűk a felület, és van egy terület, amit nem ural a fideszes gépezet, ugye ez a közösségi média. De azt is látni kell, hogy a mi támogatóink, szimpatizásaink közül nagyon sokhoz nem jut el még az internet, sajnos. Nem véletlen, hogy internetadót akart bevezetni a kormányzat, hogy azért mégse terjedjen olyan mértékben, ahogy Nyugat-Európában, vagy akár az Egyesült Államokban. De meg kell ragadni, ami van. Tehát én nem vagyok híve annak, hogy mindig panaszkodunk, mert nem jutunk el ide. Ha van politika, akkor azt gondolom, és van üzenet, és van olyan, ami egy vacsoraasztalnál téma tud lenni, akkor bizony van média felület is. Ezt kell nekünk használni, és ebben szükségünk van szakértők tanácsaira, ahogy ön is mondta, politológusi szemmel, vagy marketing szemmel is fontos, hogy kívülállók hogy látják, hogy gondolják, a frakciónk pedig igyekszik az ilyen tanácsokat megfogadni.
Van pénzük arra, hogy ezeket a tanácsadókat megfinanszírozzák? A profik nem ingyen dolgoznak sehol.
Nyilván annyi pénzünk nincs, és mi nem tudunk amerikai tanácsadót megfizetni, ahogy a Fidesz ezt megteszi. Azzal főzünk, ami van, a frakciónak van egy kis kerete, szakértői kerete, tanácsadói kerete, ezt igyekszünk úgy felhasználni, hogy minél több szakértőt tudjunk foglalkozni, és tanácsot kapni.
Molnár Gyula pártelnök azt mondta többször is, amikor itt ült, hogy nem mindennel kell foglalkoznia az új Magyar Szocialista Párti kommunikációnak, de amivel foglalkozik, azzal nagyon kell foglalkoznia.
Teljesen egyetértek vele.
Meglepettem volna, ha azt mondja, hogy az elnök...
Így van, mondott. Fizetésemelés, nyugdíjemelés, energiaárcsökkentés és áfacsökkentés. Ez az a négy téma, amivel most foglalkozunk az elmúlt hetekben, és a következő hetekben is ezzel akarunk foglalkozni.
Ezek olyan témák, amiben úgy érzik, hogy biztos nyerők, mert például az áfacsökkentést azzal le lehet söpörni, hogy az MSZP még az alapvető áfacsökkentéseket se szavazta meg, és amikor kormányon volt, akkor folyamatosan emelte az áfát. És akkor itt elkezdődik egy ilyen...
Igen, elkezdődött ez a vita, de 27%-os áfát a Fidesz hozta be és szavazta meg, de nem volt olyan MSZP kormány, amikor 27%-os áfa lett volna. Ráadásul másában voltak az élelmiszerek, tehát itt van keresnivaló, és ráadásul nyilván Fidesz is látja, hogy ebbe lépnie kell, hiszen ugye a disznótőkeúsnál csökkentette az áfát, a nyerstejnél csökkentette az áfát, tehát mi meg azt szeretnénk, hogy ez minden alapvető élelmiszerre vonatkozzon. Ugye itt van a rezsicsökkentés, amit ön is említett. Ma olyan piaci viszonyok vannak, olyan helyzet van a nemzetközi energiapiacon, hogy olcsóbb az energia, hiszen fele akkora most a kőolaj hordonkénti ára, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt volt. Mégsem csökkentek az energiaárak Magyarországon, pedig most adott lenne az energiapiac, most azt hozná, hogy lehetne csökkenteni a lakossági árakat, mégsem teszi meg a Fidesz kormány, ezért követeljük, mi is nyújtunk be folyamatosan javaslatokat, hogy legyen energiaár csökkentés.
De bocsánat, ez mitől lehet nyerő javaslat? Mert egy kormánynak mindig megvan az a mozgástere, hogyha valamit nagyon meg akar valósítani, bárkinek is legyen a javaslata, megcsinálja, majd learatja a babérokat. Ez a kormány is csinált ilyet.
Mi lesz, hogyha egyszer
csökkenti az áfát, és azt mondja, hogy kész, meg van valósítva az MSZP javaslata, tessék ránk szavazni.
Hát nagyon ebbe szándékot nem látunk, bár most újabb termékcsoportra terjesztik ki az élelmiszer áfát, és azt sem tartom kizártnak, hogy mondjuk jövő tavasz a fűtési szezon után tesz egy bejelentést a kormány, hogy sikeres volt a rezsi védelmi harcunk, és most megint lehet rezsit csökkenteni, csak az a baj, hogy ebben a fél évben az a pénz, ami az embereknek járna, azt most a kormány valamelyik állami cégen keresztül tartalékolja, és ez rendkívül igazságtalan. Tehát nekünk ellenzékként arra kell rávilágítani, hogy ez már most is jár. Tehát rávilágítani arra, hogy a Fidesz nagyjából a népszerűségen kívül, meg az, hogy a hatalmát meg tudja őrizni, más nem érdekli, mert ha valóban érdekelné az emberek sorsa, és azoknak a sorsa, akik nehéz helyzetben vannak, akkor bizony már csökkenteni az energiaárakat, akkor már csökkenteni az áfa, alapvető élelmiszerek áfáját, és nem a multicégeknek adná az adókedvezményt, hogy most megteszi, hogyha jól számolom, vagy jól láttam a számokat, akkor egy 150 milliárd forint értékben jövőre a nagy árbevételű, a nagy nyerességgel rendelkező, leginkább külföldi tulajdonú cégek kapnak 10%-os adókedvezményt, adócsökkentést. Ugye erre utalnak, hogy a legkevesebb lesz a nyereségadó Magyarországon. Csak azt nem szabad elfelejteni, hogy minden adó csökkentésnek az árát aztán valahol az adófizetők megfizetik. Mi inkább azt mondjuk, hogy ne a multik kapják ezt az adókedvezményt, kapják a magyar kis- és középvállalkozások, vagy akár fordítsa a költségvetés arra, hogy alacsonyabbá 5%-ossá teszi az alapvető élelmiszerek áfáját.
Nyugdíjasok kiemelt célcsoportjai lesznek a Magyar Szocialista Pártnak, mert a párt történetében volt már ilyen időszak.
Így van,
kiemelt. Sikeres időszak volt.
Igen, kiemelt szempont és kiemelt program a nyugdíjasok helyzete, hiszen teljesen érthetetlen az, amit a kormány most tesz. Ugye egyrészt ezzel a 0,9 vagy 1,6, most ugye 1,6-ot mondott a miniszteren, de a javaslatcsomagban nem szerepel, tehát még mindig 0,9%-os emelés, holott a mi időnkben lévő indexálási rendszer szerint most több mint 3%-os nyugdíjemelést kellene megvalósítani.
Az nem számít, hogy más volt az inflációs szint?
Az időben más volt, de alacsonyabb volt ugye a reál bér emelkedés. Tehát ugye, mert az a svájci indexás arról szól, hogy a nettó bér emelkedésének és az inflációnak az átlagából jön ki maga a nyugdíjemelés. Most ugye csak az infláció van. De itt sem tartja be a törvényt a kormány, hiszen maga a Nemzeti Bank mondta, hogy 2,2 vagy 2,4%-os lesz az infláció, tehát azt sem adja meg a nyugdíjasoknak. És azt gondolja, hogy egy egyszeri juttatással megoldja a nyugdíjasok problémáját. Nyilván a nyugdíjasok, a nagyon alacsony nyugdíjjal rendelkezők örülni fognak ennek, és mi is örülünk, hogy kapnak egy ilyen juttatást. De ez nem megoldása az ő megélhetésük szempontjából. Tehát nagyobb nyugdíjemelés, alacsonyabb élelmiszeráfa, mert azt lássuk be, hogy egy alacsony nyugdíjjal rendelkező nyugdíjas az leginkább alapvető élelmiszereket fogyaszt, és energiát fogyaszt. Ugye ez itt is az energiácsökkentés, áfacsökkentés, nyugdíjemelés, ezzel lehetne javítani az ő életkörülményeket, tehát kiemelt célcsoport az MSZP számára a nyugdíjas társadalom.
Nagyobb nyugdíjemeléshez nagyobb nyugdíjárulék is dukál a befizetői oldalon?
Nem, hát ez a nyugdíj alapból, ami jut, abból kellene megvalósítani ezt a több mint kétszeres nyugdíjemelés, a nyugdíjárulék annyi, amennyi.
Ezt ki kell gazdálkodni. Nem kell valamilyen módon megtermelni? Ha valamilyen nyugdíjemelés ütem nő, akkor azt a bevételek növelésével nem kell megtermelni?
Elvileg ez össze is függ, meg nem is. Tehát azért nagyon kevés olyan ország van, ahol meg tudják oldani, hogy a költségvetés ne egészítse ki a nyugdíjapot. Ez ugye azért van, mert Magyarországon is népességfogyás van, ugye az aktív dolgozók aránya a kormány szerint több százezerrel nőtt. Az a probléma, hogy ez a több százezernek egy jó része az külföldön történt meg. De itt akkor egy döntést kell hozni. Tehát ez egy költségvetési döntés egy kormányzat részéről, hogy egy adott bevétel mellett mire költ. Ugye ha megnézzük, hogy ez a kormány közel 100 milliárd forintot elkölt a közmédiára, az úszó VB-re, ami kiemelt és fontos esemény Magyarországon, most már 100 milliárd forintot költ, stadionokra, sporttámogatásokra több 10 milliárd forintot költ. Ezt például költhetné egy ilyen nyugdíjemelés finanszírozására, vagy költhetné a magyar kis- és középvállalkozások adócsökkentésére is.
Akarnak-e a politikájukban, a kampányukban reagálni arra, hogy Magyarországon nő a fogyasztás? Az emberek több pénzt költenek szinte mindenre. Mert hogy volt már olyan politikai erő, amelyik a rosszabbul élünk szlogennel a választáson
megfázott. Volt ilyen. Azt tudom mondani, hogy ennek két összeteve olyan. Én örülök neki, hogyha a magyar fogyasztók többet tudnak fogyasztani. Ugye nem mindenki tudja ezt megtenni, ez az egyik. A másik, hogy azért egy elég mély bázisról indul ez a történet. Ugye azért elég komoly fogyasztás visszaesés volt, ahhoz képest növekszik most a fogyasztás. És azt se felejtsük, hogy bevezette a Fidesz kormány az online pénztárgépet. Ami ugyancsak egy jó dolog, mert az adó elkerülést megakadályozza, de nyilván az dobott is a fogyasztási adatokon, hiszen minden üzlet online be van kötve az adóhatósághoz, tehát az adó elkerülés az sokkal nehezebb, vagy talán lehetetlen, ezért ott megnövekedett. Nem azzal van a probléma, sőt, örülünk neki, hogy növekszik, annak is örülünk, hogy most a béremelési megállapodásban a garantált bérminimumon lévők és a minimálbéresek többet fognak hazavinni. Az a probléma, hogy ezt megint olyan fideszes módra tudta megoldani a kormány, hogy kedvez egy társadalmi rétegnek, ami valamilyen juttatás, mi azt mondjuk, hogy legyen több. Viszont a magyar kis- és középvállalkozókkal fizetteti ki. Tehát most ugye kiderült egy minisztériumi számításból, hogy úgy tervezik, hogy ez a költségvetésnek nem fog pénzbe kerülni, tehát a magyar kis- és középvállalkozások fogják kitermelni, hát már aki megmarad ebben a környezetben, ők termelik ki a béremelésnek a költségeit, ami a költségvetésben pedig egy megtakarítás, ahogy mondja a kormány, ez a 140-150 milliárd forint, az pedig multicégeknek adja oda. Tehát mi pont azt mondjuk, hogy ott kéne több támogatás, ahol nagyobb segítség kell. De a Fidesznek a gazdaság és társadalom filozófiája az pedig arról szól, hogy ott ad többet, ahol már amúgy is több van. Ez az, ami elfogadhatatlan számunkra, és ugye az a baj, hogy egyre kevesebb embernek van esélye, hogy oda tartozzon, ahol több jut, és többet lehet elérni. De most egy kicsit visszautalva itt a PISA jelentésre, az is azt írja le, hogy nagyon rosszak az eredmények, de jelentős annak a hatása, hogy ki milyen szociális háttérrel rendelkezik. Tehát ez azt jelenti, hogy egy jól szituált, prosperáló városban lévő középiskolásnak jobb eredményei vannak, mint egy hátrányos helyzetű térségben tanuló középiskolásnak. Tehát ahhoz képest, hogy a kormány célja az volt, hogy államosítja az iskolákat, és mindenhol egységes oktatásban részesülhetnek a diákok, ennek az eredménye ez abszolút nem látszik. Tehát még mindig ők azok jutnak jobb oktatáshoz, jobb ellátáshoz, nagyobb adókedvezményhez, akiknek már amúgy is sokkal könnyebb az élete. Na ez az, ami mi változtatni szeretnénk.
Akarnak-e foglalkozni a népvándorlás, migráció, menekültválság jelenségével a kampányban bármilyen szinten is? Mert van politikai erő, amely szerint ez a legfontosabb kérdésünk lesz a következő években.
Könnyen elképzelhető, hogy ez lesz a legfontosabb. Ugye most azt láthatjuk a külpolitikában, hogy Erdogán elnök előszeretettel fenyegeti az Európai Uniót a nála lévő több millió menekülttel. Tehát azt mondja, hogy hát jó, hát hogyha most nem vesztek fel, nem kapok vízummentességet, akkor ott van az a sok millió ember. Lehet, igen, nekünk erre is van javaslatunk, ez a felelősség és biztonság program, amit pont egy hete szavazott le az országgyűlés, amiben javaslatot tettünk egyrészt a magyarországi helyzet javítására, tehát hogy ugye most elkezdődött egy létszámbővítés, mi azt mondjuk, hogy ezt nagyobb mértékbe kell megtenni, ki kell képezni a határvédelmi szerveket, nem az irodistáknak kell a határon szolgálni embertelen körülmények között, kaibákba és viskókba, és egyszerűen logisztikai ellátás nélkül, és javaslatot tettünk európai megoldásokra, hogy jöjjön létre egy közös európai haderő, egy határvédelmi szerv. Erre is most ugye egyre inkább halljuk, hogy az Unióban is egyre több javaslat születik. Jöjjön létre egységes menekültügyi eljárás, jöjjön létre egységes kitoloncolási eljárás, és legyen egy olyan pénzügyi alap, ami a tagállami ilyen intézkedéseket tudja segíteni. Nagyon érdekes, mert a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság most szavazott meg közel 100 milliárd forintnyi fejlesztést, ami kifejezetten logisztikai fejlesztés a tárvédelm szempontjára. Tehát miközben lesöplik a javaslatainkat, aközben azért tesznek, de sajnos titokban és megkerülve a nyilvánosságot.
Köszönöm szépen a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Tóth Bertalan, a Magyar Szocialista Párt parlamenti frakció vezetője volt az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallották.